kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar kormány azon dolgozik, hogy Ukrajnában minél hamarabb béke legyen. Ezt mondta Latolcai Csaba Sátoraljóhelyen táborozó ukrán gyermekeknek. A gyerekeknek egy dolguk van Magyarországon, érezzék jól magukat, töltsék meg a tábort örömökkel és élményekkel, fogalmazott a közigazgatási és területfejlesztési minisztérium parlamenti államtitkára. Az, hogy Mongólia nem tartóztatta le Vlagyimir Putyint a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogató parancsa alapján, súlyos csapást mért a nemzetközi büntetőjogi rendszerre, közölt az ukrán külügyminisztérium. Az orosz elnök olyan tárgyalásokra érkezett Mongóliában, amelyek az Oroszországot és Kínát összekötő új gázvezetékről szólnak. Összesen 107 Nobel-díjas nyilatkozott arról, hogy elítéli Oroszország július 8-ai Kijev elleni támadásait, beleértve az első számú ukrán gyermek kórház és más polgári célpontok elleni csapásokat, közölt az Indexel Krausz Ferenc Nobel-díjas magyar kutató. A nyilatkozat kezdeményezői a Nobel békedíjas amerikai Jody Williams és maga Krausz Ferenc voltak. Sikeres a Szeretem, megvédem kampány, jelentette ki a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf ismertetése szerint sok ezren érdeklődtek eddig, több ezren jelentkeztek, és közülük már 1000 elszánt a haza iránt elkötelezett magyar kötött szerződést a honvédséggel, hogy területvédelmi tartalékosként erősítse a védelmet. Az Európai Bizottság ismételt kifizetési kérelmet küldött Magyarországnak a 200 millió eurós büntetése. Ha az ország nem fizet, akkor az egyébként elérhető uniós összegekből levonják a tartozást, erre szerintük minden jogalap rendelkezéssel. A fizetési késedelem minden egyes napjára 1 millió euró összegű átlánybüntetést is megállapítottak. Kifizetjük a bírságot, mondta az Európai Ügyekért felelős miniszter az ATV.hu kérdésére. Bóka János szerint ugyanakkor a schengeni határ őrizetére fordított 800 millió euróra pedig mi tartunk igényt Brüsszelből. A kormány jogi megoldása az lehetne, hogy a 800 millió euróból vonják le a mostani 200 milliós bírságot, írják különböző hírportálok. Magyarország elfogadhatatlannak tartja, hogy Brüsszel példátlan mértékű 200 millió eurós bírságot követel, reagált a kormányzati tájékoztatási központ. Arról tájékoztattak, jogi lépéseket tesznek annak érdekében, hogy a határvédelemmel kapcsolatos költségek miatt érvényesítsék az igényeinket az Európai Bizottsággal szemben. Magyarország bruttó hazai termékének volumene az idei második negyedévben a nyers adatok alapján másfél, a szezonális és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 1,3%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. Az első negyedévhez képest viszont a teljesítmény 2,1%-kal mérséklődött, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Egyre erősebb a családok szerepe az adósság finanszírozásban. 9 hónap alatt 100 ezer új kincstári számlát nyitottak és 115 milliárd forintnyi értékpapírt vásároltak, jelentette be a pénzügyminiszter. Varga Mihály emlékeztetett, tavaly december óta lehet mobil applikáción vagy számítógépen keresztül számlát nyitni a Magyar Államkincstárban mindössze néhány kattintással. A BMW hazánk és egyben a vállalatcsoport legnagyobb naperőművét építi fel Debrecenben, közölte Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter ismertetése szerint 71 futballpályányi méretű lesz a fotovoltaikus rendszer. A kormány mindent megtesz azért, hogy Románia még idén a Magyar-Európai Uniós elnökség időszaka alatt csatlakozhasson a belső határellenőrzés nélküli schengeni övezethez. Ezt a Bukarestben jelentette ki a tárcavezető, a román belügyminiszterrel folytatott egyeztetését követően. Szijjártó Péter kiemelte, mindezzel egyszerűbb lesz a kapcsolattartás a határ két oldalán élő magyar közösségek között is. A felmérések szerint a megkérdezettek többsége egyetért az okostelefon használat iskolai korlátozásával és az ezzel kapcsolatos rendelettel, mondta el a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence közölte, az osztályteremben tanítási idő alatt a készüléket csak akkor lehet használni, ha az kifejezetten a tanórát segíti. Hozzátettem, ezt a munkát a kormány is erősítette az elmúlt időben, hiszen 450 ezer laptopot osztottak ki a diákoknak, idén pedig további 100 ezeret. A kormány idén 12. alkalommal hirdette meg a nyári diák munkaprogramot, amelyben a tervezett 20 000 helyett összesen közel 29 000 vettek részt, ismertette a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. Az eredeti 3 milliárd 800 millió forintos keretösszeg a többszöri vármegyei ráemeléseknek köszönhetően több mint 4 milliárd 300 millióra nőtt, ami lehetővé tette még több diák nyári foglalkoztatását, írta Comba Sándor. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban is, kevés gomoly és fátyolfelhővel, csapadék nélkül mérsékelt széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 13 és 18 fok között, napközben aztán 32-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Köszöntöm hallgatóinkat, Farkas Éva vagyok. A mai Kávéház vendége Hollerun Gábor, Liszt Ferenc díjas karmester, karvezető, érdemes művész. A budafoki Dohnányi Ernő szimfonikus zenekar ügyvezető zeneigazgatója, a Budapesti Akadémiai Kórus Társaság vezető karnagya, a Zempéni Fesztivál művészeti vezetője és a Budapesti Nemzetközi Kórusverseny alapítója és művészeti vezetője. Hollerun Gábor igazi közönségkedvenc, aki 2024-ben elsőként nyerte el klasszikus zenészként a Prima Primissima közönségdíját. A művész augusztus 18-án ünnepelte 70. születésnapját, ami épp a Zempéni Fesztivál idejére esett. Aznap Hollerunk 70 címmel Puccini Messa di Gloriáját vezényelte, és utána óriási ünneplésben részesítették az általa vezetett együttesek. Másnap ültünk lebeszélgetni. Itt beszélgetünk az Zempéni Fesztiválon augusztus 19-én. Augusztus 18-án voltál éppen 70 éves. És mióta ide jársz a Zempéni Fesztiválra, ha jól számolom, 2004 óta. Azóta a születésnapod ünneplése itt zajlik. Ez egy kivételesen szerencsés állapot. Szereted ezt?
Igazán az ilyen ünneplés az tényleg 10 évente volt. 2004-ben volt, pont az első esztendőben, ami teljesen titokban történt. Értelemszerűen 10 évvel ezelőtt már tudtam, hogy ez lesz, és most sem voltak kétségeim. Ez egy nagyon-nagyon szép gesztus, és főleg ebben a főszerepet az énekar játsza, amelyik nem elsősorban a zene felől közelíti meg azért a világot, hanem az ő élményei, az ők által megélt darabok, ötletek, az, hogy ők ilyen játékokat kitalálnak, és ilyen műsorokat, és ilyen pamfletteket, ez egy különleges dolog.
Azért volt egy rendes műsor, egy nagyon nagyszabású koncert, Puccini Messa di Gloriáját adtátok elő, a budafoki Dohnányi zenekarral, aminek te vagy a vezetője. 1989 óta működsz együtt ezzel a zenekarral, de ha jól emlékszem, 2001 óta vagy a vezetője, rendületlenül.
Igen, 2001 óta vagyok a adminisztratív és a művészeti vezetője is.
És ugye ott állt a zenekar mögött az Akadémiai Kórus Társaság. Összesen hány emberrel? Rengeteggel.
Az Akadémiai Kórus Társaság körülbelül 130-an voltak, és kiegészült a Tájpei Filharmonikus Kamarakórussal, akik régi barátaim, lassan 30 év óta, majdnem minden évben ott voltam Tájvanon, tanítok ott, és egy nagy fesztiválkoncertet csinálok, ami nagyon hasonlít az énekel az országhoz. És hát ők valahogy úgy alakult, hogy 10 éve is pont éppen itt voltak, és azt gondolom, hogy nem véletlenül úgy döntöttek, hogy idén is Magyarországra jönnek, itt vannak a Cantemus Fesztiválon, és természetesen az Emplény Fesztiválnak is a vendégei voltak. Egy nagyszerű kórus, és egy nagyon meleg és jó érző gesztus, hogy ők ezen a koncerten velünk énekelték a Puccini misét, amit egyébként azért a szakmai színvonalhoz is rendesen hozzátett az ő képzett hangjuk és magas szintű zenei tudásuk.
Szóval egészen csodálatos élmény nekem hallgatónak ezt a körülbelül 150 énekest hallgatni. Fantasztikus ereje van a kórus éneklésnek. Annyira feldob mindenkit, és aztán persze utána jött a Happy Birthday egy egészen kivételes hangszerelésben, úgyhogy olyan szintre volt emelve ez a dal Szűcs Apor által.
Igen, amelyben hát ügyesen egy új világ szimfóniától eljutott a Puccini befejezésig. Apor ebből a szempontból egy kivételes személyiség, aki minden helyzetben meg tudja ragadni azt, hogy mi az, ami itt mindenki számára még egy plusz vicces és plusz örömteli, úgyhogy valóban ezt már nem lehetett elérzékenyülés nélkül fogadni.
Én is elérzékenyültem, mint a közönség egyszerű tagja, és azon gondolkoztam, hogy nagyon nehéz lehet viselni ezt a fajta szeretetet és ünneplést, amit kaptál a zenekartól és az énekkartól.
A szeretetet soha nem nehéz elviselni, azt nagyon könnyű elviselni, sőt, én végül is a szeretetre építettem fel azért az életemet, tehát szerencsémre egy amatőr énekarral kezdtem a pályámat, még a diplomázásom előtt 2 évvel. Ebből az énekarból egy teljesen új énekart csináltunk, és nagyon hamar a világ élvonalába került az énekar, és azért, mert hit és szeretetet kaptak az emberek, és egy biztatást, és azért hajlandó voltak mindenre, persze azért más világ volt azért, akkor nem volt ennyi minden.
Ez mikor volt pontosan?
Hát 1980-tól 89-ig az volt a énekarnak a legnagyobb fénykora, minden versenyt megnyertünk.
Ez az akadémiai korosztás.
Igen, hát akkor még úgy hívták, hogy Kisművész Együttes Egyetem énekara. Egyébként sok minden szakmai ságot is próbáltam tanítani, amelynek bizonyos részét mindig megértették, egy bizonyos részét nyilvánvalóan nem tudják megérteni, és sem tudják adott esetben felismerni egy másik műben, mert nekik nem ez a dolguk, de az érzelmek, és legfőképpen a szeretet, az a teljesítményt a világban repíti. És egyébként ugyanez igaz a zenekarra, a zenekarban. Egy picit más a viszonyom értelemszerűen, mert munkáltató vagyok, és azért a munkáltató nem mindig tud kedves lenni. De a zenekar azért fantasztikus, mert ők egymással is szolidárisak, és egyébként velem is. Tehát azt látom egyébként, hogy öregszem, néha azért aggódva figyelik az öregedésemet, megijednek, ha esetleg nem is tudom hány év után gyakorlatilag a zenekar sose látott engem betegnek, és furcsa módon tavaly, ráadásul pont rengeteg koncert közepén kaptam egy, lehet, hogy Covid volt, lehet, hogy csak egy influenza, lehet, hogy egy akármi, de hát 3 vagy 4 napra kidőltem. És le is mondtam egy koncertet, és átadtam Werner Gábornak, hogy ezt most csinálja meg, mert én biztos nem. De hát ilyen félholtan csináltam meg a Mesiást operában, aztán minden jó lett.
nagyszerű volt ez a 70. születésnap, és számomra ez volt az üzenete, hogy nagyon szeretnek téged a te kollégáid, akkor is, hogyha a ficskákat nyomnak időnként feléd, idézik a nagyon szellemes szövegeidet, ahogyan tudod inspirálni őket arra, hogy minél tökéletesebb legyen maga a mű, amit előadtok, és benned ez egy nagyon komoly attitűd, úgy érzem, ez a nevelési szándék, hogy a jobbat elérni, hiszen egész életedben nagyon fontos volt a pedagógusi attitűd. Már csak ha arra gondolok, hogy megérthető zene, ami az Zemplényi Fesztiválnak szerintem az egyik csúcspontja, legalábbis számomra mindenképpen az, amikor elmagyarázol valamilyen zeneművet, érthetővé teszed, és ezáltal, hogy az ember megérti, megismeri, sokkal jobban tudja szeretni. És mindig azt érzem emögött, hogy neked nagyon fontos az, hogy a klasszikus zenének közönséget szerezzél, minél nagyobb közönséget egy olyan világban, amikor a rock, a popzene sokkal inkább hódít, mert sokkal könnyebb befogadni. Tudom, hogy nagyszerű mestereid voltak. Kik azok, akik elindítottak ezen a népnevelői pályán?
Én azt mondom egyre inkább, hogy én leginkább egy tanárember vagyok. Olyan szerencsés gyerek voltam, hogy hihetetlen tanáraim voltak, de nem feltétlenül mind a zenetanárok. Már gyerekkoromban is, meg később is olyan tudásmechanizmus kaptunk, amit használni tudtunk. Amikor egy főiskolára fölkészültem egy szófés tanárral, vagy zeneelmélet tanárral, Geszler Györggyel, 3 hónap alatt megtanította nekem a zeneelméletet. Ő is használható tudást adott, logikát adott, összefüggéseket, mechanizmusokat. Iszonyatosan szenvedtem egyébként azokban az esztendőkben a Zeneakadémián, amikor a jó tanároknak egy részét hiányoltuk. Számomra egy picit didaktikus és egy hangyányit kicsinyes oktatást, amiben azért részem volt a Zeneakadémián. Eközben meg volt egy-két olyan ember, akinek az életemet köszönhetem, mint Pernye tanár úr.
Őt ismerhettük a televízió Ki mit tud műsorából,
Igen.
Idősebbek emlékeznek erre.
Igen. Tehát, hogy ő egy olyan ember volt, aki olyan tudást adott az embernek, amely a lényeget tanította meg. Mai napig minden szava ott van. Egy Vásárhelyi Zoltán, akitől a Kodály életművet az ő interpretációban még megélhettük. Az életemet meghatározta egy ilyen tudás, akár az énekkari munkában, akár a zenéhez való viszonyomban, hogy Kodály például mekkora értéket hagyott hátra, nem feltétlenül a pedagógiai munkásságával, hanem ezekkel a meghatározó művekkel, az énekkarra, és mondjuk az oratórikus műve is egyébként, tehát a Psalmus mindenképpen a magyar zene egyik alapköve és megkerülhetetlen csodája. És Földes Imre, aki megtanított engem, hogyha nem tudod, hogy az a hang miért az, és miért nem másik, akkor nem fogod tudni az egészet. És ezek olyan útravalók, amelyek hihetetlenek, és akkor még szerencsém volt Somogyi Lászlóval, hogy tanítványa lehettem egy kurzuson, és bár széttépte a fejemen a kottámat, vagy hozzám vágta dühébe, mert nem értettük mindig meg egyébként én akkor azért kicsit makacs is voltam a bizonyos dolgokban, de hát tőle tanultam a vezénylés technikáját, nem az Zeneakadémián tanultam, tőle tanultam. Én egyébként nagyon sokat köszönhetek a rossz tanáraimnak is, nagyon sokat. És ezeket ma, hát most már 70 évesen miért nem mondhatnám ki az embereket. Ha az ember tanul a rosszból, az elmondhatatlan sokat fog tudni jó lenni. Akkor, ha én egyszer tanár leszek, vagy akármi leszek, akkor megpróbálom nem így csinálni. Egyébként azt kell mondanom, hogy azért a 60-as, 70-es évek iskoláiban a szeretet és az emberség sokkal intenzívebb volt. És semmi okom nem volt, hogy ne ezt az értéket tekintsem az életem céljának. És egyébként nyilván szerencsém volt a kórussal, 5 perc alatt megtanultam, hogy amatőröket egyetlen módon lehet motiválni. Válni a szeretettel.
Van-e számodra különbség a karvezetői, valamint a karmesteri munkában? Most én ezt úgy fordítom magamban a különbséget, hogy akkor, amikor a kórust vezényled, illetve akkor, amikor a zenekart vezényled. Van-e különbség
Nincs.
Szakmailag a munkában?
Nincs.
Enneket mind a két diplomád megvan, és amikor ezt olvastam, hogy karvezető és karmester, hogy vajon mi lehet az érdemi különbség?
Az érdemi különbség többnyire az, hogy a karvezetők egy jelentős része, akinek az egész élete a karvezetés, nagyon sok mindent nem tart meg abból a rendből, amit adott esetben a képzés során kap, mert abban a hitben van, hogy az amatőrök adott esetben zenei hiányossága, vagy minőségi problémáik, vagy akár milyen szempontból a létrehozásnak a nagyobb nehézsége, mint egy hivatásos együttesnél, ilyen kompenzációs mechanizmusokat hoz létre. Tehát ha nem tud belépni a zenekar, akkor olyan mozdulatokkal próbáljuk segíteni, amiről azt hisszük, hogy ez jobb az énekarnak, holott nem jobb. Hogyha egy hang alacsony, akkor elkezdünk mutogatni olyan módon, amitől nem lesz tiszta, hanem éppen még kevésbé lesz tiszta. Tulajdonképpen a karvezetés azért tűnik másnak, mert általában eltorzul egy picit a hétköznapi vezérlési mechanizmus. Aztán rengeteg mindenkinél nem, tehát azért itt Magyarországon vannak elmondhatatlan guruk, akiknek van egy vezérlési stílusuk, meg van egy levegővétel és az énekkari kommunikációval való eszközrendszerük, de hát ezek tökéletesen működnek, és ez nem kompenzáció, hanem ez létrehozásnak a mechanizmusa. A karmestereknél nagyon veszélyes, hogyha kompenzációs mechanizmusokat veszünk magunkra. Hozzá kell tennem, ha a mai világban valaki nézi azért a különböző ilyen fantasztikus digital concert hall Berlintől kezdve egyéb helyeken, vagy akár csak YouTube-on, vagy mezón, vagy nem tudom én, mert azért tévékben vannak komoly zenei csatornák is, elmondhatatlan mennyiségű ős emberi mozgású karmestereket lát azért. Tehát valójában a filozófiát úgy is megfogalmazhatjuk, hogy aki érti a zenét, az bármilyen eszközzel képes ezt létrehozni. A karmester kurzusaimon nagyon sok olyan karmester jön, akinek technikailag el van rontva, és azt már nem lehet kijavítani. Tehát egy 20-valahány erős embernek nem lehet meg azt mondani, most már ne így csináld, ha már ő x év óta ezt így csinálja. Pláne nem, hogyha 30 vagy 40. De, hogyha a zenét jól érti, és adott esetben annak a karmesteri munkának a feladatrendszerét, időbeliségét és technikai mechanizmusait érti, akkor az, hogy ez kicsit őserdeibb vagy kevésbé, azért ez működőképes. Tehát a határvonal az, hogy értjük a zenét, vagy nem értjük. Tudjuk, hogy mit kell megmutatnunk, tudjuk, hogy mit kell megkövetelnünk, vagy nem tudjuk. És ebből a szempontból nagyon sokfajta zenei gondolkodás van. Pont Pernye tanár úr mondta azt mindig, főleg karmester versenyek kapcsán, hogy a fütyülős karmester, aki a dallamot vezényli. Holott biztos, hogy nem a dallamot kell vezényeljük, hanem a struktúrát kell létrehozzuk a darabba. Mai napig is vannak az ázsiaiak például sokkal inkább dallamcentrikusak. Megjegyzem, az ázsiaiak 5 perc alatt megtanulják azt, hogy ténylegesen mire kell koncentrálni, és nem véletlen, hogy ennyi jó ázsiai karmester van. Európa el van öntve az ázsiai karmesterekkel, és egyiküket, másikukat én is tanítottam Tajvánba például, és most is a legutóbbi karmesterkurzusunkon egy tajvani gyereket hívott meg a zenekar, aki zeneileg és technikailag olyan szinten van, amely gyakorlatilag harmonikus, érthető és zenei szempontból akceptálható. És ezek fantasztikus teljesítmények. Szuma szumárom azt tudom mondani, hogy egyfajta vezénylés létezik, amiben jó, ha egy karmester tudja azt, hogy levegőt kell venni a kórusnak. Ezt az opera karmesterek sem mindig nagyon akceptálják. Másfelől a zenei logika kiszolgálásához kell hozzáidomítani valamit. Tehát én például azok közé tartozok, akik nem minden levegővételt szolgálok ki, akár kórusnál, akár énekesnél, mert azok a levegővételek rosszak. Zenei szempontból nem elfogadhatóak. Meg hát vannak azok a tradíciók, amikor mielőtt az énekes meghal, azelőtt vesz egy levegőt. Függetlenül, hogy ez most jó helyen van, vagy nem jó helyen van, de abba is lehet lopni a levegőt, abba is lehet hisztérikusan levegőt venni, ezeket mind-mind meg lehet tanítani adott esetben. Úgyhogy ez a szakma, ez egy univerzális szakma, az anyag, amivel dolgozunk, legyen szó vokalitásról, instrumentalitásról, vagy a kettő bármilyen kombinációjáról, az eszközrendszernek nem kell változni, a tudásunknak kell alkalmazkodni a mindenkori helyzethez.
Ugye említetted Tajvant, és most is itt volt a Tajpei kórus, és óriási sikerrel szerepeltek, de téged meghívtak a világ elég sok pontjára, a Jeruzsálemtől, Cincinnatin keresztül, mindenfelé. hogyan érkeztek a meghívások? Honnan tudták, hogy Hollerunk Gábort jó, ha meghívjuk, mert nagyon hasznos lesz az ő tudása bárhol a világon?
Hát volt ilyen is, olyan is. Tehát volt, ahol adott esetben hát nem meghívtak, hanem egy rendezvény kapcsán. A rendezvényben részt vett adott esetben a város zenekara. Ugye én nagyon sok kórusverseny rendezésébe vettem részt.
Sőt, a nemzetközi kórusversenyt te magad találtad ki.
Hát igen. Csak hát ebből kialakult egy hatalmas nemzetközi rendszer, hála Istennek, rengeteg rendezvény, ami követte ezt a szisztémát. Ugye, és hát sok nagyon nagy rendezvény volt, ahol ezeken mindig ott voltam, a kórus olimpiákon, vagy World Choir Games-eken. Tudod, hogy éppen hogy hívtunk, de tényleg Kína, Amerika, Korea, Izrael, Svédország, egész Dél-Európa, Közép-Európa, rengeteg ilyen rendezvényünk volt, és hát ezek közben is születtek egyébként ilyen együttműködések, meg egyébként volt egy ideig menedzserem, tehát amikor Izraelben dolgoztam, akkor volt egy 8 évig menedzserem. Tehát voltak meghívásaim, megmondom őszintén, hogy az életemben igazán egyetlen meghívás volt, ami életre szóló élmény volt, az Izrael Philharmonic Orchestra. Amikor egyébként volt tanáromat, Kurt Mazurt, aki megbetegedett, őt helyettesítettem. Ráadásul egy nehéz műsorral, amikor a Szent Imánei Álmot héber nyelven adták elő, és annak a kísérő zenéjét és egyebeket kellett hozzáigazítani, és azért az egy erős feladat volt. Ugye 12 koncert volt két programból, úgyhogy az az együttműködés az varázslatos volt. Nagyon hasonlított ahhoz a légkörhöz, amiben én eleve szerettem volna élni. Ők gyilkolják egymást munka közben, de amint a vita elül, utána valami csodálatos harmóniában dolgoznak. A szókimondásuk az fantasztikus, nekem nagyon tetsző, én is szókimondó ember vagyok, amiért sok-sok pofont kaptam az életembe, holott a szókimondás a megoldásnak az egyetlen eszköze, hiszen a elhallgatott szavak soha nem fognak megoldást adni senkinek. Sem annak, akinek nem mondtuk el, sem annak, aki nem mondta el. És hát ott egy ilyen teljesen más légkör volt. Ott nagyon otthon éreztem magamat. Ugyanígy Tájvánban hihetetlenül otthon érzem magamat, hát most már nem nagy 20-30 év után. És hát voltak szép emlékeim, de valójában soha nem éreztem annak az értelmét, hogy egy zenekar, amiben úgyse nagyon lehet változtatni, akár jó, akár nem jó, de inkább nem jó, mert azért hát nem a világ legnagyobb zenekaraival találkoztam én, az Izrael Philharmonicot leszámítva. És hát ott látszott is, hogy ők erre képesek, máshol nem nagyon lehet három próbával elérni valami csodát. Ebben a dologban egyébként van egy ilyen sajátos mechanizmus, hogy ez a karrier útja, de nekem valahogy nem ez volt soha karrier útja. Én nem mentem el, két komoly lehetőséget szalasztottam el az életemben, amikor egyszer a berlini rádió Riász kórusát felajánlották nekem, hogy vegyem át, és nem mondtam nemet, de igennek, meg nem volt érthető a dolog, amit válaszoltam. Kurt Mazur is felajánlotta a Gewandhaus kort, ugye akkor még én karvezető voltam, akkor nyílt az új Gewandhaus. Ezek a dolgok nem vonzottak, nem tudtam volna elmenni a hazámból, tehát nekem sem volt ennyire köztudomás, hogy mennyire székely vagyok, mennyire kanok vagyok, és mennyire hazafi vagyok. És ahogy a zenekar egy ilyenfajta együttesé vált, tulajdonképpen nincs hiányérzetem, sőt, hát most is azért például nem sokára elmegyek Grúziába, ott októberben csinálok egy koncertet, utána Kolumbiába megyek, ott csinálok két koncertet. Ezek mind-mind valamilyen szempontból vonzóak, meg egyébként ezek mögött emberi kapcsolatok állnak értelemszerűen, de amikor hazajövök, akkor azt érzem, hogy itthon vagyok, és semmit nem kell kérnem, semmit nem kell mondanom, dolog működik. Én büszke vagyok arra, hogy Magyarországon ketten vagyunk, ugye Fischer Ivánnal, akik egy együttes mellett most már 4 évtizede, vagy közel 4 évtizede vagyunk, ugye, és ennek a zenei gondolkodás szempontjából meg is van az eredménye.
Thank you.
Ugye te egyértelműen a klasszikus zene mellett kötelezted el magad anno. Cáfolj meg, ha nem így van, de nyilván ez Budafoki Dohnányi zenekar.
Ez a klasszikus zene, ez egy picit félreérthető egyébként, mert a klasszikus zenét alatt azért elsősorban Haydn, Mozart, Beethoven.
Komoly zene.
Ja, igen, talán igen, ez a jobb kifejezés, a komoly zene mellett köteleztem el magamat, annak minden korszakával és minden leágazásával.
Igen, a mondatnak a második fele, ezzel folytatom, hogy ellenben mégis egy nagyon erőteljes nyitás kezdődött meg, amennyiben filmzenekoncerteket rendeztetek, ABBA koncertet, Stinggel együtt koncertezés, tehát elkezdtél nyitni a zenekaroddal együtt a populáris irányba, a popzene irányába. Harry Potter zenéjét játszanak.
A Harry Potter elég kevéssé komerciális zene, csak úgy mondom.
Tehát, tudom, nem egy... könnyű, de mégis...
Ne. És zenei szempontból azt kell mondanom, hogy ezt tartottam is egyébként elemzéseket John Williams Harry Potteréből. Az egy nyilvánvalóan dimenziójában nem összevethetően, de egy Wagneri logikájú zenei gondolkodás, leitmotívokkal, azok különböző típusú felhasználásával, hihetetlen orkesztrációval, hihetetlen virtuózitással, és egy nagyon magas rendű zenei tudás van a dolog mögött. Ez megint tipikusan többek között a magyar zenei életnek a lesajnálási mechanizmusa, hogy eltűnőzőek ilyeneket játszanak, ma már mindenki ilyeneket játszik, mert különben a közönség probléma mindenhol jelentkezik azért, de nyugodtan fejezd be a mondatodat.
Tehát az nem változtat az én kijelentésemben, hogy a Harry Potter zenéje különben egy nagyon bonyolult zene, és nagyon nehéz azt megugrani egy szimfonikus zenekarnak, de a lényeg az, hogy nyitottál egy szélesebb közönség felé, mert, és erről már sokszor beszélgettünk, hogy ez az előre menekülés útja, ha azt akarod, vagy azt akarjuk, hogy legyen közönsége a komoly zenének még 10-20 év múlva is, megragadni a fiatalokat, hogy ne csak a popzene irányába érdeklődjenek, hanem jöjjenek el egy-egy szimfonikus zenekari koncertre is, akkor bizony tágítani kell a kereteket. És ez egy nagyon tudatos építkezés, én úgy látom, ez úgy nagyjából mikor kezdődött el?
Hát szerintem most már olyan 12-10-valány éve kezdődött el. Egyébként egy véletlen dolog, mindig voltak ötleteink, hát ugye az újévi koncertjeink még a Zenakadémiában is nagyon jók voltak. Tehát azt is nagyon szerette a közönség, nem volt ennyire emblematikus, mint ahogy most, hogy semmit nem kell mondanunk, csak kiírjuk, és megveszi a közönség, mert tudja, hogy jó lesz. Ami egyébként döntő mértékben klasszikus zene azért, nyilván ott is mindig kicsit vagy rosszalkodunk, vagy játszunk ilyet, olyat, amolyat, de mindig megvolt bennünk az, hogy egy picit mások legyünk, mint a szimfonikus zenekarok mondjuk Magyarországon. Ebben van egy nagyon fontos elem, amiről szintén sokszor beszéltem, hogy én egy évre egyszer csak úgy döntöttem, hogy nem leszek karmester, mert nem érdemes Magyarországon karmesternek lenni. 1992-ben az ember azt mondta magának, hogy nem érdemes karmesternek lenni Magyarországon. Volt egy Dohnányi zenekar, amely iszonyatos nehézségek árán létezett, pont egyébként 92-ben a fesztiválzenekar stabilizálódásakor tőlünk 8-10 ember ment a fesztiválzenekarba. Voltak próbák, ahol nem volt kürt, nem volt ez, nem volt az, tehát ezért ez egy sziszifoszi dolog volt, de nem ez volt a fő kérdés, az volt a fő kérdés, hogy az a zenei gondolkodásmód, az a lustaság, az a áporodottság, amelyben az akkori magyar zenekarok léteztek, és ha ott egy fiatal ember azt mondta, hogy hát gyerekek, hát ez nem így van, hát a világban, akkor már lehetett volna ismerni John Eliot Gardinertől kezdve rengeteg minden, nem azért, hogy bélhúros vizéken játszunk, hanem hogy megértsük a klasszikus zene artikulációját, magát egyáltalán a zenei gondolkodásnak a struktúrájával egy picit foglalkozni, nem esett szó ilyesmiről, és egy fiatal ember azt mondta, hogy ezt most így kéri, akkor azt mondja, nem, hogy már nekünk most már 30 éve játszok a Gardellivel, meg a Bardellivel, meg a Mardellivel, és ezek szóval most én most azt mondom, hogy ez nem így van. Tehát hülyének néztek. Ugye a világ nagyon megváltozott, mert én például fiatal voltam körülbelül 50 éves koromig, vagy 40-valahány éves koromig, és másnap meg már öreg voltam. Akkor megváltozott a világ, ma egy fiatal karmester oda megy egy zenekarhoz, akkor bármit kérhet. Még akár butaságot is, nem merik azt mondani neki, hogy nem, mert ma világ megváltozott, és most hála Istennek a fiatalok megtanulhatják, és lehetőséget kapnak arra, hogy a szakmát gyakorolják. Ebbe a világba nekem nem volt kedvem létezni. Amikor még ugye a zenekar visszahívott, és újra kezdtük ugye 93-tól, hosszan és nehezen, akkor mindig bennünk volt az, hogy ne hasonlítsunk arra, ami máshol van, és ez a gyerekeknek is tetszett. Ők is hakniztak más zenekarok. dologba, és azért szerették a Doknányit, mert más volt a próbamechanizmusunk, a zenei gondolkodásunk, és ezt a fiatalok szerették. És természetesen ez a generáció, a komoly zenei muzsikusok is mind tudtak jazzből azért valamennyit, játszottak popot, vagy legalábbis hallgattak és szerették a popot, úgyhogy ebben a zenekarban sose volt kérdés, hogy ne játszunk ilyesmit, sőt, hát ők hozták az ötleteket, nem én, ők mondták, hogy mi lenne, ha ilyet játszanánk, olyat játszanánk. Az egy különleges, üdvözült pillanat volt, amikor a Nemzeti Filharmonikusok, akkor még AHZ nemet mondott a Stingnek, hogy ők nem kísérő zenekar, mi meg boldogan vállaltuk a kísérő zenekar helyzetét. De egyébként már akkor az a hírünk volt, hogy mi bármit el tudunk játszani, ezért ajánlotta egy magyarországi valaki, hogy akkor mi velünk folytassák, mert mi tudunk ilyeneket játszani. A zenekarban mindig is iszonyatos mennyiségű zenei gondolat volt, és miután én ezt nem folytottam el, nem mondtam azt, hogy...
Sőt,
igyekeztem inspirálni őket, ezért aztán rengeteg minden történt, attól kezdve, hogy rengeteg együttes van a zenekar tagjaiból, tényleg most már valószínűtlen hány együttes, amelyik a BDZ-ből jött létre, és hát a legtöbbjükben mindenki BDZ, és hát van, ahol egy vagy két ember nem BDZ, és ezért egy természetes út volt, hogy mi megpróbálkozzunk, és amikor láttuk ennek az eredményét, akkor ezt elkezdtük szisztematikussá tenni. Nyilván egy rettenetes skizofrénia az, hogy ez a dolog még mindig negatívan van megítélve. Egy hónappal ezelőtt beszélek valakivel, aki azt mondja nekem, hogy hát sajnos a magyar zenelét parnasszusában minket árulónak tekintenek.
Na de ezt a szakma mondja, nem?
A szakma mondja, de hát a szakmának azért van valamennyire hitele, vagy legalábbis minden politika a szakmából kiválaszt valakit, akinek hisz. Ugye mindenkivel nem lehet beszélni, a Magyar Zeneművészek Szövetsége már jó ideje nem volt alkalmas arra, hogy egy közös álláspontot hozzon létre, ráadásul most már a zenekarok nagy része velünk együtt nem tagja ennek a szövetségnek, mert nem látják el azt a feladatot, amit el kéne látniuk, és amúgy egyébként a politika ahhoz tud fordulni, aki így vagy úgy valamiért úgy érzi, hogy a legautentikusabb számára. Ugye, és azért most még mindig léteznek olyan guruk, akiknek az a véleményük, hogy á, nem kell törődni a jövővel, mert a szép zene az mindig majd meg fogja hozni a közönségét, kettő meg azt mondják, hogy ez árulás.
Thank you.
arról is beszélgettünk korábban, hogy ez nem csak arról szól, ez a te törekvésed, vagy a BDZ, tehát a Budafoki Dokmányi Zenekar törekvése, hogy minél nagyobb közönséget meghódítani, hanem arról is szól, hogy anyagilag jobb helyzetbe kerüljön a zenekar, adott esetben a szűkös költségvetést, amit nem tudom, Budafok önkormányzata biztosít számotokra, azt tudjátok növelni. Ez áll még?
Hát
ez
persze, egyre inkább áll egyébként, mert egyre inkább a költségek és a pénz értékének a viszonya az nagyon megváltozott itt, különösen a Covid után. Amúgy egyébként van, és egy jó törekvés van a kormányzatban arra, hogy azt, amit már az önkormányzatok nem tudnak odaadni, és azért ez nagyon különböző, mert hiszen van, aki még mindig 500 milliót ad, vagy 600 milliót ad egy együttesnek, és hát van, ahol csak 200-at, és van, ahol csak 110-et, mint nálunk. A kultúrának az egyik legnagyobb baja, hogy nem képes normális, világos, összevethető adatokat produkálni, amelyben mindenki megérti, hogy ki, mi, hogyan és miért. A mi támogatásunk nagyon sok, mert körülbelül 4-szer annyi, mint amit Debrecen ad a saját zenekarának a város lehetőségeihez képest. Amit Budafok ad 110 milliót, az körülbelül 2-szer annyit ér, mint mondjuk egy másik városban 500 millió. Közben azért egy zenekar csak bizonyos létszáma a zenekar. Ugye nekünk az volt az utunk, amit lehet virálni, hogy ahhoz, hogy ennyi koncertet tudjunk csinálni, és ilyen sokfajtát, ahhoz a létszámot nevelni kellett. Ráadásul érdemes is volt, mert fantasztikus, jó muzsikusokkal gazdagodtunk. A BDZ-ben 110 muzsikus van állásban, ami egy nagyon nagy zenekar, tehát hogy ha összetudnánk vetni a mechanizmusokat, akkor körülbelül meg tudnánk állapítani azt, hogy mondjuk egy eladott jegyre mekkora támogatást ad az állam, összetudnánk vetni a bevétel mechanizmusát, nekünk nagyon magas a bevételünk, egyébként tudomásom szerint a fesztivál zenekar adatait nem ismerjük, de azért a többi zenekarhoz képest biztosan nekünk a legmagasabb a bevételünk, adott esetben többszöröse más zenekaroknak. De egyébként visszatérve még arra az egy mondatodra, hogy nagyon fontos nekem, hogy legyen 20 év múlva is közönség. Ennél most már egyre sürgetőbb az, hogy legyen 20 év múlva is zenész, aki még zenekarokba fog játszani. Katasztrofálissá kezd lenni a világ. Nem hiszem, hogy Magyarország olyan vonzó ország lenne, mint mondjuk Ausztria vagy bármelyik nyugati ország, hogy a moldáv, az orosz, a román, bulgár muzsikusok hozzánk jöjjenek játszani, mert itt jobb a fizetés, mert nem jobb, sajnos, vagy nem annyival jobb. Magyarországon 20 év múlva, ha így haladunk, nem lesz muzsikus, akit fel tudnak venni a zenekarok. És erre sem tudunk igazán értelmes, közös és hatékony megoldást legalább keresni.
Ugye azt mondta, hogy a szakma támad, de amiről most beszéltél, az pont téged igazol szerintem, hogy azon az úton kell menni, bármennyire is támad a szakma, amin jártok, mert azt mondod, hogy meglepően nagy a bevétel a Budafoki Dokmányi Zenekarnak, teljesen jól álltok, sikeres a zenekar. Bánt téged, hogy a szakma nem ismeri el a zenekart?
Ez nem személyes bánkódás, tényleg nem. Mélységem hiszek abban, hogy igazam van, hogy a jövő egyetlen útja a közüzléssel való kompromisszumkötés. Mint ahogy egyébként a történelemben is mindig így volt, hogy a közüzlésnek azért hatása volt a zenére, csak ezt ma már úgy tekintjük, mint valami üdvözült állapot, és ez a legtermészetesebb dolog. Mindenkor, gyakorlatilag az 1800-as évek közepétől kezdve ez egy létező konfliktus volt, maga egyébként a szórakoztató és a klasszikus vagy komoly zene szétválási mechanizmusával, amelyik ugye ideig jutott, most már nem egyszerűen popzene van, meg nem tudom micsoda, hát két poprajongó tudja legjobban meggyilkolni egymást, mint ahogy mi annak idején a 60-as években az Omega és az Illés rajongók azok súlyos háborúba tudtak kerülni, tehát nem azt érezték, hogy van egy stílus, ami az ő kultúrájuk zenéje, mindenhol ki volt írva az Omega, hogy Lómega, és az Illés elé, hogy Pisillés. A gimnazista koromban ez folyt, az osztályon belül majdnem összeverekedtünk, hogy ki a jobb, ki nem jobb. Ez az emberi létnek a miben léte, de az biztos, hogy nem kerülhető meg a közüzlés. Nem kiszolgálni kell, a közüzlés valami módon be kell építeni, vagy meg kell találni az arányát annak, hogy mikor igyekszünk számukra olyat mutatni, ami felkelti az érdeklődésüket, holott nem a közüzlésből származik, és a közüzlést is lehet úgy tálalni, mint ahogy a Gamer Symphonynak, amelyik azért kétségkívül nem a zenei világ csúcsa, bár egyébként nagyon jó dolgok vannak ott is, és végül is megcsináljuk. Én úgy gondolom, hogy nagyon színvonalas produkciót csinálunk. De a Gamer Symphonyban olyan visszajelzéseink vannak, nem egy, nem tíz, hogy a gyerekek azt mondták, hogy ők már csak olyan játékot vesznek, amelyben valódi szimfonikus zene a kíséret a játékban. Mert az valami olyan más hatású egyébként. Meg hát persze mi látványt, mindent beleteszünk ezekbe a dolgokba, tehát ha megtaláljuk azt, hogy hogy prezentáljuk a közízlést, az is képes edukatív lenni, és nem feltétlenül direktül, hanem indirektül. Ha hiszünk abba, hogy a szimfonikus zenének mekkora ereje van, és ez valóban van, és valóban lesz is mindaddig, amíg világ-világ, csak abban nem biztos, hogy egy órás szimfóniákat kell már játszani, mert az is megterhelés, nem csak a gyerekeket, hanem már a középgenerációt. Én magam is úgy hallgatok koncertet, ha szerencsém van, nem alszom a lettételbe, de ez nem minőségi kérdés, hanem életkori, és nehéz figyelni, én sem tudok már figyelni hallgatóként egy órát, karmesterként, hogy tudok már ez a dolgom, de ez egy teljesen más dolog. Meg kell értsük azt, hogy a világ megváltozott, rövidebb az emberek ingerküszöbe, és így tovább, és így tovább. Ha ezeket a dolgokat be tudjuk építeni a létezésünkbe, akkor van esélyünk, hogy legalábbis szinten tartjuk a közönség számát. De arra továbbra sincs válaszunk, hogy hogy lesz itt a zenei utánpótlás, mert a zenei intézmények létük okán sok olyan embert vesznek fel, akit 10 éve még nem vettek volna föl, ahhoz, hogy működjen egy egyetem, vagy egy akármilyen képzési intézmény, ahhoz fejkóták és egyebek okán meg kell tölteni. Azok kerülnek tovább az egyen magasabbba, és mi ott állunk a Zeneakadémiáról jelentkező gyerekekkel, és egyszerűen nem értjük, hogy ezek hogy fognak diplomához kerülni. Nincs jobb. És a jobbak meg sajnos ugye elég sokan mennek el, adott esetben a képzés színvonala okán itt Magyarországon is keresnek jobb helyeket. Ezekre a dolgokra nem tudunk választ adni, akkor nem az lesz a legnagyobb kérdés, hogy kinek muzsikálunk, hanem az, hogy kik muzsikálnak.
A világban jobb a helyzet?
A világban nagyon egyszerű dolog van. A világ olyan módon internacionálissá vált, hogyha megnézi valaki a berlini filharmonikusok egy koncertjét, akkor látja, hogy hány garantáltan nem német vagy nem európai ül a zenekarban. És akkor még ebben nem mondom azokat, akikről nem látszik, hogy nem németek, hanem oroszok, vagy románok, vagy nem tudom, ukránok, vagy akárkik. Ugye a vécsek tartják magukat, ők nagyon konzervatív, de ott is van már vágott szemű, ott is van, mindenféle van már azért. Az világ nagy zenekarai túl fogják ezt élni. Magyarországon például Győrben meg nálunk vannak japánok, mert azért a fizetés nem annyira vérlázító adott esetben, mint mondjuk sok más együttesnél. De hát ez a kérdés, hogy a magyar zene jövőjét az külföldi muzsikusokkal képzeljük el? Ha igen, akkor nyilván azt tudom, ez is jobb, mintha nem lenne zene. Nincs egyébként válasz a dologra, mert most kéne elkezdeni a programot arra, hogy újra legyenek énektanárok, arra, hogy újra legyenek zenei, és nem csak zene, művészeti jellegű oktatás, amelybe élményt tanítanak, és nem információkat, mert az is, hogy dolgozatot írnak énekórán, ez már a világ vége. Tehát, hogy vagy képesek vagyunk erre, hogy most elkezdünk valamit abban a hitben, hogy az unokáink már újra normális világba fognak, és ha szerencsénk van, áthidalható lesz az a szakadék, ami fog keletkezni itt 10 év múlva körülbelül. Ha nem, akkor én Mádira nem leszek, remélem.
Ne így fejezzük be ezt a beszélgetést. Többször említetted már amúgy is az öregségedet, ami egy nonsens, ha rád nézek és a te aktivitásodat figyelem. Pláne karmesterként, aki végig táncolja adott esetben az adott műnek a vezénylését. Azt gondolod-e így a továbbiakban, a következő 20-30 akárhány évben, amit még a pályán töltesz szerintem, hogy ezen az úton tovább látod-e, hogy mit tudsz még esetleg változtatni? Gondolkodsz-e ezen?
Mi minden nap gondolkozunk. Ha csak az MP Fesztivált megnézzük, ott is mindig van azért valami, amit másképpen csinálunk. A zenekarban is egyébként. De nem gondolom, hogy most az a kérdés, hogy meg kell változtatni a világot. Egyelőre nekünk a hitelünket nagyon fontos erősíteni, és nem a saját érdekünkben, hanem a magyar zene élet jövője érdekében. Adott esetben a velünk egyet nem értőkkel, a minket mindenáron partvonalon túlra küldeni vágyókkal. Ebbe egyébként én is egy abszolút, hogy is mondjam, csak elfogadhatatlan személyiség vagyok a nyíltságommal. A szövetség soha nem volt képes elfogadni azt, amit én mondok. Tehát, hogy nem akarják megérteni sokan azt, hogy mi vitatkoztunk. Nem gondolom, hogy nekünk föl kell találni a spanyol viaszt. Meg nem is biztos, hogy én most már 70 éves koromban, meg azért a zenekar is bármilyen fiatalok, és szépek, és vonzóak, és jó rájuk nézni, de hát azért ők is egy jelentős része már 50-et is elérte. Van, aki nagyon közelít hozzá, hát vannak mindig fiatalok, azért mindig betévednek, hál' Istennek. Fiatalok, de azért az ennek életkora most már bőven a 40-esek közepe vagy második feléhez közelít. Számukra sem ez a tét, hogy most megváltsanak valamit, amiben mi hiszünk, és amit mi jól csinálunk, és amiben örömünk van. Én azt gondolom, hogy az a dolgunk, hogy ezt az örömöt meg tudjuk őrizni magunkban, és ezt az örömöt át tudjuk adni, ameddig esélyünk és lehetőségünk van minden esetben a közönségnek. Ennél nagyobb programot most ebben a kicsit zavaros és áttekinthetetlen világban nem gondolom, hogy érdemes és lehetséges kitűzni.
A mai kávéház vendége Hollerung Gábor karmester volt. Felhívom figyelmüket, hogy a művész tovább ünnepel. Hollerung 70 címmel a Zempléni Fesztivál után a következő koncertje a Műpában lesz szeptember 15-én, amikor is kedvenc művei Kodály Psalmus Hungaricusa és Mahler első szimfóniája lesznek műsoron. A zenei szerkesztő Bartók Beáta nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
A Szent István Rádió.